Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. A mai napon nincs külön ünnepe az Anya Szent Egyháznak, mégis a magyar ember számára az augusztus hónap kiemelten ünnepi hónap. Két okból is, nagy boldogasszony ünnepe miatt a szűzanya mennybe vételének az ünnepét üljük ekkor, illetve Szent István királyunk augusztus 20-ai ünnepe miatt. Ő 15-én nagy boldogasszony ünnepén halt meg, és ekkor ajánlotta föl utoljára, mert hiszen ezt többször is megtette, Magyarországot a boldogságos szűzanya oltalmába. Ilyen módon tehát az augusztus kell, hogy számunkra is a szűzanya védelmének és felajánlásunk megismétlésének a hónapja legyen. Gondoljunk bele, hogy történelmünk sok vihara között ez a kis ország, bár ugyan nem mindig volt ilyen kicsi, de mégiscsak meg tudott maradni a világ különféle viszontagságai közepette. És nem csak, hogy megmaradt, hanem kereszténynek tudott megmaradni. Manapság pedig látjuk, egyre nagyobb szüksége van a világnak, a magyarok keresztény hitvallására, és ilyen módon a szűzanya pártfogására. Becsüljük ezt meg, ápoljuk, természetesen minél többet ajánlassuk magunkat is, meg országunkat is, meg a keresztény hitünket is a szűzanya oltalmába, hogy az eredményes tudjon lenni, példamutató, és másokat is a követésre buzdítson. Bevezető imádságunkat is erre a szándékra ajánljuk fel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal és kísért segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ez a hittanúra is felvételről hangzik el, éppen ezért már is mondom a Mária Rádió recepciójának a telefonszámát, ahol lehet érdeklődni különféle problémák megoldására. Ez a telefonszám a 061-373-07-01-es telefonszám. Én pedig szeretném a Mária Rádió nevében is megköszönni a kedves hallgatók jóságát és ragaszkodását a Mária Rádióhoz. Ez megmutatkozik az imádságokban is, amelyeket értünk mondanak a közreműködékért, önkéntesekért, akik a műsorokat készítik. És természetesen a Szent Lelket kérik ezáltal, hogy ezek a műsorok igaziak legyenek, vallásosak legyenek, és az igaz hitet erősítsék, növeljék bennünk. Köszönjük szépen, és továbbra is kérjük ezeket az imádságokat. Mint ahogyan az anyagi ajándékokat is kérjük, hiszen a Mária Rádiót egyedül a hallgatók adományai tartják fenn, tartják életben. Ha tehát szeretnék továbbra is hallgatni a Mária Rádiót, kérjük, legyenek szívesek megsegíteni adományaikkal, hogy fennmaradjon, sőt, talán még növekedni is tudjon. Isten fizesse meg minden jóságukat. És akkor most nézzük csak, hogy miről is beszéltünk egy hete. Az egyház alkotmánya van most éppenséggel terítéken. Az Úr Jézus a maga tanítását minden embernek, minden népnek szánta, éppen ezért küldte tanítványait az egész világra. Ez pedig mind időben, mind térben vonatkozik minden emberre. Tehát az egyháznak fenn kell maradnia. Megalapította Jézus Krisztus, de nem egy pillanat számára, hanem olyannak akarta, amely a fennmarad a világban, és tovább folytatja az ő működését. Ezt mondta az Úr Jézus az övéinek, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Amint tehát az Úr Pétert választotta a maga helyébe az egyház vezetőjének, úgy kell tennie Péternek is, meg a többieknek is, helyetteseket, segítőket kell maguk mellé választaniok. Péter a szikla alap, már pedig a ház nem állhat fönn alap nélkül, az alap nem tűnhet el a ház alól. Péter tehát továbbra is az egyház szikla alapja. Az egyház feladata pedig a világ végéig tart. Éppen ezért magától érthetődő az apostoli utódlás jogi vonatkozásban. Szent Pál kifejezetten ír arról, hogy ő készfeltétellel munkatársakat bízott meg, akik aztán folytatják az általa megkezdett munkát. Az Úr Jézus tehát gondoskodott az egyház fennmaradásáról, és ezért is alapította a papság szentségét. Manapság igen sok egyházról hallunk, és sok keresztény csoport tartja magát a Krisztus által alapított közösségnek. Vajon melyik az igazi, a hitelesen Krisztustól származó közösség? A Nícia konstantinápolyi hitvallás, amit a szentmisében szoktunk imádkozni, a hosszabbik hiszek egy, négy lényeges tulajdonságot sorol fel. Ezek tehát tévedhetetlenül az igaz egyház megkülönböztető jelei. Egy, szent, katolikus és apostoli. Nézzük, mit is értünk az egy alatt. Azaz egységes. Az Úr Jézus a főpapi imádságában így könyörgött az Atyához. Tartsd meg őket nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Szent Pál pedig így inti a pártoskodó korintusiakat, talán megosztott Krisztus. Szent Irénéusz pedig azt írja, akik az egyházhoz tartoznak, csak egy utat ismernek, mindnyájan egy és ugyanazon hitet vallják. Hát elsősorban a hitvallásban kell megmutatkoznia az egységnek. Ezt az egységet az Úr Jézus ismertetőjelnek is szánta, hiszen ezt mondta öveinek, teljesen egy legyenek, hogy megtudja a világ, hogy te küldtél engem. Vagyis az egyház egységessége bizonyítja a világnak, hogy valóban isteni alapítású az egyház, Jézus Krisztus jött el a mennyei atyától, és alapította meg ezt a közösséget. Ez az egység azonban nem értendő arra, hogy csak a világban egyetlen közösség viselheti ezt a nevet, amelyet Krisztus adott neki, illetve hogy a Krisztus nevét használja a közösség. De csak egyetlen közösség állíthatja magáról azt, hogy őt Krisztus alapította, és ilyennek. Vagyis megmaradt az, amit Jézus Krisztus alapított. Minden más keresztény közösség más időpontban ünnepli a maga születését, keletkezését, amit visszavezethet egy-egy emberre, nem pedig Krisztusra. Lehet, hogy jó szándékkal történtek ezek a változtatások, nem vonjuk kétségbe, nyilván valamiféle eredménye volt is a reformnak, csak éppenséggel az eredetiség veszett oda, vagyis a latin egyház, a római katolikus anyaszent egyház vallhatja teljes joggal, hogy őt maga Jézus Krisztus alapította, nem emberektől született, és az egyházban található meg az eredeti tanítás Jézus Krisztustól, az apostoli áthagyományozás által. Thank you. az egyház szent. Ez az Úr Jézus követelménye az egyház tagjaihoz. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. Nyilván ezt már az Ószövetségben is olvashatjuk Mózes könyvében, hogy Isten megkívánja népétől, hogy szent legyen, amint ő maga szent. Hogy aztán ez hogy valósul meg, az már a kegyelem fölhasználásának módjától, szorgosságától, az ember buzgóságától függ. Ugyanez vonatkozik a ma élő egyháztagokra is. Szent Pál a hívőket szenteknek nevezi, a korintusi levélben is így köszönti őket, mert szentségre hivatottak azok, akik elkötelezték magukat a keresztség által Jézus Krisztus mellett. Az egyházol pedig, mint Krisztus jegyeséről, Szent Pál apostol az efezusiakhoz írt levélben szól. Azt mondja, az Úr ragyogóvá akarta tenni az egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyébféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Ez az elv, amit az egyház meg akar valósítani. A megvalósítás azonban nagyon sokszor sántít. Éppen erről a szent voltáról lehet fölismerni, és ismerheti föl a világ, hogy kik is tartoznak magába az egyházba. Az egyházban mindig ott van a szentség, akár olyan módon, hogy vannak benne szentek, akár olyan módon, hogy benne találhatók meg az eszközök az életszentség elnyeréséhez, ez pedig a hét szentség, akár olyan módon, hogy mindig megvannak a jóra törekvőek az egyházban, akik valóban el is akarják érni ezt a szentséget, amelyről az Úr Jézus beszélt. Az Úr Jézus biztatása ez, lássák jó tetteiteket, és dicsőítsük érte mennyei atyátokat. Vagyis nekünk kötelességünk a jó cselekedetek által művelni magunkban az életszentséget. Ez nem szükségszerűen jelenti sajnos, hogy minden egyes tag szent lenne, de az igen, hogy a szentségre kell törekednie. Aki erre nem hajlandó, az bizony nyugodtan mondhatjuk, hiába van megkeresztelve. Illetve talán nem hiába, mert a Szentlélek azért mégiscsak ott működik, ott ólálkodik körülötte, hogy valamilyen módon visszatérítse az egy akolhoz. Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy a Szentlélek nincs megkötve, és bármely közösségben működhet. Még sincs meg náluk a többi kereszténynek mondott egyházban a szentek tisztelete érdekes módon, és a szentségek lehetőségének alapja sem, vagyis a hét Krisztus által alapított szentség. Van, amelyikben több, van, amelyikben kevesebbet használnak, vagy fogadnak el. A katolikus egyház mind a hetet őrzi, és használja, és általa igyekszik életszentséghez segíteni. Az egyház katolikus, vagy ahogyan manapság inkább nevezik, hogy egyetemes. Az Úr Jézus az övéit az egész világra küldte, hogy hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek. Érdekes Szent Márk evangéliumának ez a fogalmazása, nem minden emberhez, minden teremtményhez. Tehát az egész világot meg kell szentelnünk. Antiohiai Szent Ignác az, aki először használja ezt a katolikus megnevezést. Katolikus egyháznak csak azt az egyházat nevezhetjük, amely az egész világon el van terjedve, írja. Az egyháznak alapvető feladata a hit terjesztése. Erre a latin egyházban különféle szerzetes rendek alapultak, vagyis külön azzal a szándékkal, hogy elvigyék az evangéliumot olyan emberek közé, akik még nem hallottak róla, nem ismerik, vagyis hogy misszionáljanak. Egy ilyen törekvés, vagy ilyen követelmény legalábbis olyan buzgósággal, mint nálunk, a katolikus anyaszentegyházban megtalálható, másutt nincs meg. A protestánsoknál is megindult a 18. században a misszionálási mozgalom, még vértanúkat is adtak az életszentség átadásában, de hát igazából a katolikus egyház az, amely külön gondot fordít ma is a missziók fenntartására, működésére és az emberek megtérítésére. Persze közben az is igaz, hogy valamiféle belső missziónak is meg kellett indulnia. Ahogyan növekszik az egyház, sajnos a buzgóság arányosan csökken. Na hát ennek a buzgóságnak a felszítása az a belső misszionálás, amit akár lelki gyakorlatok, akár különféle zarándoklatok, vagy mások által igyekszik az egyház megvalósítani, szorgalmazni, és benne eredményeket elérni. Apostoli az egyház. Szent Pál apostol igen keményen beszél arról, akik más evangéliumot hirdetnek. Kimeri mondani, átkozott legyen. A római katolikus egyházban a püspökök szentelése visszavezethető az apostolokra, tehát töretlen az apostoli hagyomány. Erről már idéztük Szent Ireneusznak a kijelentését. Más egyházakban, még ha van is ilyen apostoli utódlás, nincs meg a péteri vezetés, vagyis a pápaság. Azaz egyedül a latin egyházban található meg, illetve a kapcsolt részeiben, az, hogy elfogadják a pápai vezetést, Péter vezetését és az apostoli utódlást. Az apostoliságot jelenti az eredet, az utódlás és a tanítás. Nem kétséges, az evangéliumokban le van írva, Jézus Krisztus az apostolokra alapította az egyházat, kiváltképpen Péterre. Megvan az utódlás, mert hiszen az apostolok maguk mellé vagy maguk helyett utódokat, jogi utódokat választottak, és bíztak meg kézrátétellel, azaz fölszenteléssel, vagyis az isteni hatalom átadásával. És megvan az eredeti tanítás az egyházban, hiszen az egyház történelmét nézzük, akkor számtalan, hosszú ideig tartó harcot találunk a különféle tévtanításokkal szemben, míg végül is az egyház tisztázta, hogy hogyan kell érteni az evangéliumok tanítását, Jézus Krisztus tanítását, mi az eredeti, és mi az, amit ennek alapján meg kell tartanunk. Vagyis az apostoli utódlás megvan a római katolikus egyházban. A római egyházban tehát megvan a történelmi folyamatosság, annak ellenére is, hogy idénként fölmerült a kívánság az egyházi reform szükségessége. És ez meg is valósult, nem is egy alkalommal az egyház életében. A legutóbbi ilyen nagy reform mozgalom a II. Vatikáni zsinat volt. Ilyen esetekben azonban mindig az eredeti tanításhoz tértek vissza vagy ragaszkodtak, és csak a módszerekben újították meg az egyházat. Nem a tanítása változott, hanem az egyház közéletben való részvétele, vagy éppenséggel a tanítás átadásának módszere. Igyekezett mindig korszerű, korhű lenni az egyház ebből a szempontból, vagyis felhasználni azokat az eszközöket, amelyeket a világ fejlődése ebben rendelkezésére bocsátott. Mi magunk is egy ilyen megújuló egyháznak vagyunk részesei, hiszen manapság már akár mint most éppenséggel a rádión keresztül hangzik el a krisztusi tanítás, vagy televízión, vagy most már a különféle médiumok felhasználásával, de hát az újság is ilyen, terjed a hit, és akarjuk, hogy eljusson mindenkihez. Az egyháznak éppen azért, mert misszionál, kötelessége minden eszközt felhasználni, amennyire csak képes rá, amennyire ért hozzá, hogy valóban az evangélium eljusson mindenkihez. Ezért is fogjuk a befejező imádságunkat majd felajánlani. Köszönöm szépen a figyelmet! A befejező imádságunk Szent Ágoston püspöktől való. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Uram, add, hogy félretéve minden üres és gonosz kifogást, eljöjjek a lakomára, ahol lelkemet táplálod. Ne tartson vissza a gőg önhittsége, ne tegyen a gőg önhitté. Ne állítson le meg nem engedett kíváncsiság sem, amely eltávolítana tőled. Ne akadályozza a lelki öröm ízlelését, a testi élvezet. Koldusként jövök hozzád, mert te hívsz, aki gazdag létedre értem szegény lettél, hogy szegénységeddel gazdaggá tett koldus voltomat. Gyöngélkedőként jövök hozzád, mert nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek van szükségük az orvosra. Bicegve jövök hozzád, és ezt mondom, irányítsd lépteimet a te ösvényeiden. Mint vak, tapogatódzom hozzád, és ezt mondom, világosítsd meg szememet, hogy soha ne aludjam a halál álmát. Amen. Magyarország fővédő szentjének segítségét is kérjük, forduljunk Szent István királyhoz. Üdvözlégy, Szent István király, néped áldott reménye! Üdvözlégy, hitünk tanítója és apostola! Általad kaptuk ki a krisztusi hitet, hogy általad nyerjünk Krisztusban üdvösséget. Könyörög népedért, imádkozzál papokért, hogy országodból senki el ne vesszék. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm szépen a figyelmet, és folytatjuk legközelebb. Hozzá kell fűznöm, ez az adás nem valósulhatott volna meg a kedves hívek nagylelki adományai nélkül. Továbbra is kérjük szíves jóságukat a Mária Rádió fenntartása érdekében. Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.